Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, az új Európai Bizottságról, illetve annak elnökéről, tagjairól és a jövőről beszélgetünk. Ursula von der Leyen hazájában védelmi miniszter volt. Jelentheti ez akár azt is, hogy elődeinél nagyobb hangsúlyt fektet majd az uniós védelem megerősítésére, lendületet kap a közös uniós haderő vagy határvédelem? A Frontex, ugye ezt már említette nagyjából 20 perccel ezelőtt.
Igen, ő ugye hadügyminiszter volt, és hát azt lehet mondani, hogy tapasztalata van ezen a területen, még ha sokan ugye kritizálták is az ő tevékenységét, de az biztos, hogy az Európai Unió is az elmúlt 2 évben az egyik legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy a britek kiválása után megerősítse a védelmi iparát. Erre nagyon konkrét kezdeményezések is vannak 2 területen. Az egyik az úgynevezett megerősített együttműködés, ami pontosan mutatja az európai integráció fejlődési pályáját. Ugye itt nem muszáj szerződést módosítani, hanem az Európai Unió mostani szerződés rendszerén belül lehet megerősített védelmi ipari együttműködési projekteket indítani. Ez az egyik francia cél egyébként szintén. A másik pedig az uniós intervenciós haderő a kialakítása. Ugye itt sokan mondják, hogy ki kellene alakítani egy európai hadsereget, hát azért én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyszerűen lehet órákat beszélni a már létező európai hadügyi, illetve hadipari együttműködésről. Az Európai Uniónak 2000-es évek eleje óta vannak olyan katonai missziói, amelyek az úgynevezett új típusú biztonságpolitikai kihívásokat kezelik, válságkezelés, békefenntartás, jelen vagyunk ugye Irak területén, Afrikában, több országban volt Jugoszlávia területén, ezeket erősíteni kell. Mellette az európai integrációnak nagyon erőteljes a polgári védelmi és a különböző rendfenntartó erejei, amelyet szintén a közös biztonságpolitika belül van, és hát az elkövetkezendő időszakban látszanak a körvonalak, amit itt von der Leyen is tud majd támogatni, és nem mellesleg ugye Thierry Breton, aki a francia biztos lett, akinek a nagyon érdekes a portfólióján belül, például az iparpolitikán belül vagy mellett a védelempolitika is szerepet kap, illetve az űr, mint egy új terület, ahol az Európai Uniónak nagyon ambiciózus céljai vannak. Tehát én úgy látom, hogy az elkövetkezendő időszakban ezen a területen is az európai integráció igenis erősíteni akar, annál is inkább, gondoljunk csak Macron ugye 1-2 nappal ezelőtt az agyhalott NATO-ról beszélt, amivel hát magára haragított nagyon sok európai országot is egyébként, de minden esetre meg fog kezdődni a vita arról is, hogy milyen módon képzeljük el a britek távozása után az európai biztonságpolitikának a működését.
És hogyha már elkezdett beszélni egyes biztosok feladatáról, jövőjéről, munkájáról, milyen jelentősége van a magyar biztos portfóliójának? A magyar miniszterelnök ugye az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar diplomáciai sikereként említette, hogy Várhelyi Olivér ezt a portfóliót kapta, amit most kapott.
Ez egy hihetetlen izgalmas portfólió ugye most az európai integrációban. Teljesen egyetértek vele, hiszen az elmúlt időszakban ez a terület egy kicsit úgy mondjuk az ellaposodott, hiszen nagyon sok kezdeményezése volt az európai integrációnak korábban az elmúlt évtizedekben, gondoljunk saját magunkra, ugye 10 európai országgal kerültünk be 2004-ben, azután Románia, Bulgária bekerült és Horvátország. De azok a kezdeményezések, amik utána indultak, azok ellaposodtak. Ugye Törökország gyakorlatilag 60-as évek eleje óta keresi az utat Európához, mégiscsak 2005-ben indulnak meg a tárgyalások, és a jugoszláv, volt jugoszláv térségnek az államai közül is egyelőre Szerbia és Montenegro az, aki tagjelölti státuszban van, és már tárgyal is az európai integrációval. De valahogy ez nem volt prioritás, ugye a beszélgetés elején említett 3 nagy válság kezelése miatt. Most pedig ugye mindenkit megdöbbentett, megint csak Emmanuel Macron, francia elnöknek a kijelentése, aki azt mondta, hogy ő teljesen máshogy képzeli el az integráció bővítési modelljét, és ezt be is terjesztette, hogy ő neki mi az elképzelése. Várhelyi Olivérnek pedig ugye itt nem csak az lesz a feladat, ami hagyományosan egy bővítési biztosnak, hogy egyrészt a külkapcsolati rendszeren keresztül próbálja közelhozni a tagjelölt, vagy pedig a tagjelölt várományos országokat, esetleg a társult tagsággal rendelkező országokat, hanem egyszer mindezt az új keretrendszert kialakít, amit közös gondolkodás után majd alkalmazni is lehet. Ugye erről azt kell tudni, hogy szemben a mostani rendszerrel, ami párhuzamosan megnyitja a csatlakozási fejezeteknek a különböző státuszait, 35, 34, 35 ilyen fejezet van, és ezekben vagy előre haladunk, vagy nem, néha állunk egy évet, két évet, 10 évet, van, amelyikben félig megoldjuk a dolgokat, aztán visszatérünk rá. Egy olyasmit javasol, ami 7 lépésen keresztül eljuttatná a tagságig a kívülálló országokat. Például az első ilyen lenne az első lépés, az alapvető jogoknak a biztosítása, a jogállamiságnak a biztosítása, és ha ezt megteszi egy ország, rögtön hozzáfér az Európai Uniónak bizonyos forrásaihoz. Ha a második lépést megteszi, itt a kutatással kapcsolatos, oktatási programokkal kapcsolatos jogharmonizáció, akkor hozzáférne az Európai Uniónak a kutatási programjaihoz. És így tovább, ugye egyre-egyre előteljesebben kötődne az integrációhoz, és a végén szinte már érett európai tagállamként tudna belépni az integrációba. Tehát ennek a rendszernek a végig gondolása, ez egy nagyon nehéz feladat lesz. És van egy másik érdekes dolog is, hogy az európai integráció két irányba kezdte a szomszédság politikájának a fejlesztését. A volt Jugoszlávia térségének az irányába talán intenzívebbek ezek a kapcsolatok, ugye van két tagjelöltünk, viszont a keleti partnerség országai irányába megújította az úgynevezett társulási egyezményeit, olyan kedvezményeket adott ezeknek az országoknak, ugye itt Ukrajna a legnagyobb ország, amelyek egy ilyen, hát ha nem is kvázi tagság státuszt nyitottak, de a közös piacnak több elemét, a tőke szabad áramlását, a szolgáltatások szabad áramlását, vagy éppen bizonyos áruforgalom belül a mezőgazdasági cikkeknek az áramlatását már tagság előtt megadja. Ezeket a kapcsolatokat is koordinálni kell majd, és itt is hát várható, hogy azért lesznek fejlemények.
Akkor ez azt jelenti, hogy attól függetlenül, hogy a következő 5 évben lesz-e új belépő vagy sem, gyakorlatilag a kapcsolatok szorosabbra fűzésével mondjuk így bővülhet vagy gazdagodhat az Európai Unió, vagy legalábbis az Európai Unióval szövetséges országok sora köre.
Így van, ugye legyünk önzőek, mi vagyunk az európai integráció, mindig is az volt ugye az egyik fő kérdés, hogy hogyan nyer piacot az európai, már európai országoknak a halmaza. Ezzel, ezekkel a típusú megállapodásokkal ugye gyakorlatilag megnyitjuk a piacot, és sokkal intenzívebben megnyitjuk, bár aszimmetrikus módon a tagjelölt országok irányába. A másik pedig, hogy ugye egy érték, norma közvetítés van ezen országok irányába, és az új típusú szerződések sokkal hamarabb ebbe az irányba ösztökélik az országokat, és próbálják a jogharmonizációjukat terelni.
És amit mond, az azt is jelenti, hogy a bővítési biztosnak az ő portfóliójának, vagy az ő portfóliójához viszonylag nagy költségvetési keret van rendelve?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugye abban az esetben, hogyha mindig voltak előcsatlakozási alapok, de abban az esetben, hogyha valóban ez a francia elképzelés megvalósulna, ez azt jelenteni, hogy az előcsatlakozási alapok mellett a nagy európai működő alapokhoz is hozzáférhetnének ezek az országok, hogy hogyan, ugye ez még vita kérdése, korlátozottan valószínűleg, de mindenképpen hozzáférnének, tehát valamilyen szinergia itt is létrejönne, és ezért érdekes ugye az új bizottságnak a megalakulása, ugye azzal kezdtük, hogy csoportok vannak átfedő kompetenciákkal, ezeket tudnák ezen a csoporton belül kezelni az ott lévő biztosok.
Vagyis akkor mondjuk a bővítési biztos sokkal jobban együtt dolgozna más területek, más portfóliók biztosával, mint eddig, vagyis nem a saját területét viszi vagy vinné mindenki kizárólag, hanem tulajdonképpen a biztosi kollégium sokkal nem csak hetente találkozna, hanem naponta, vagy akár még sűrűbben.
Igen, hát tulajdonképpen von der Leyen szavait mondta most el, pontosan ez lenne a cél.
Mennyire esik egybe a magyar biztos mozgástere a magyar külpolitika, külgazdaság számára fontos országokkal, régiókkal? Jelentős az átfedés? Néhány országot említett most.
Én azt hiszem, hogy igen, hogy ezt nyugodtan kimondhatjuk, hiszen azok az országok, amelyek itt tagjelölti státuszban vannak, tárgyalunk velük, vagy pedig ilyen státuszba szeretnének kerülni. Ugye itt elsősorban, ahogy mondtuk, Szerbiáról van szó, de Montenegró is az, aki már előre hallott tárgyalásokat folytat, de még azért messze van ugye a végcél. Nagyon kevés fejezetet sikerült még egyelőre lezárni. Közben itt nézem a jegyzeteimet, körülbelül a 32 fejezetről van már szó, ugyan, de csak 3 Montenegró esetében a lezártaknak a száma, Szerbia esetében ugyanennyi. Törökországnál ugye annak ellenére, hogy most már lassan másfél évtized tárgyalunk, 1 fejezetet sikerült lezárni, és 16 van nyitva, de a többi az mind még tárgyalás előtt van. Ezek ugye azok az országok, amelyek Magyarországgal intenzív gazdasági kapcsolatot ápolnak, a volumenében nem is mindig a legkiemelkedőbb, de természetesen vannak érdekeink, és azok az országok, akik szeretnének bejönni ebbe a körbe, gondoljunk csak itt ugye akár Koszovóra, lehet gondolni ugye Észak-Macedóniára, aki most nyerte el ugye egyáltalán a státuszt arra, hogy elkezdődhessenek majd a tárgyalások, de ugye itt van Bosznia-Hercegovina közvetlen szomszédságában ezeknek az országoknak, nekünk pedig nagyon közel. Ezeknek az országoknak a kereskedelme mindenképpen nyitott lenne irányunkba. A másik, ami nagyon fontos, hogy a volt Jugoszlávia térségének a stabilizációja, a stabilitása az egyértelműen érdekünk. Gondoljunk csak arra, hogy ugye az elmúlt években a migrációs válság során pontosan nagyon fontos volt, hogy megfelelő belső rendfenntartó erőkkel rendelkezzenek, és államként működjenek, amit néhány ország ugye nagyon nehezen tudott még mindig megvalósítani. Itt Boszniára gondolok, elsősorban Bosznia-Hercegovinára.
Ursula von der Leyen azt is mondta, hogy a külkapcsolatokat és a biztonságpolitikát kiemelten kezeli. Hogy érintheti ez a magyar biztos munkáját? Jelenti ez azt is, hogy az eddigieknél sokkal több, sokkal nagyobb feladata szerepel ez mondjuk a bővítési biztosnak?
Ezekben a csatlakozási fejezetekben ugye nagyon határozott kívánalmak vannak, tehát pontosan ugye a tagállamok azok, akik tárgyalnak a külső tagállamokkal. Ez azt jelenti, hogy egyrészt vannak szabályok, amiket ők nekik be kell vezetniük a saját jogrendszerükbe, a másik pedig, hogy alkalmazniuk kell. Ezekről fog majd folyamatosan a bizottság jelentést készíteni, és ezek alapján döntenek a tagállamok majd. Tehát itt nagyon fontos szerepe lenne abban a bizottságnak, hogy ezeket betartassa a tagállamokkal, tagjelöltekkel, ha pedig nem tartják be, akkor valamilyen alternatív módon kidolgozzon egy olyan programot, ami aztán lehetővé teszi, hogy minél hamarabb eljussanak abba a státuszba, hogy új fejezetek nyílhassanak.
És egy másik fontos kérdés, hogy hamarosan lejár az uniós török megállapodás a migráció kezeléséről. Recep Tayyip Erdoğan elnök itt Budapesten azt mondta, hogy sok milliárd beígért euró még mindig nem érkezett meg Ankarába. Lehet új megállapodás, illetve a mostani helyzetet hogy fogja, vagy hogy kezelheti az új Európai Bizottság?
Ugye itt elhangzott egy szó, hogy megállapodás, ugye ez valóban egy nemzetközi jogi erővel nem bíró. Tulajdonképpen ugye egy statement, egy kinyilatkoztatás volt az Európai Uniótól és Törökországtól, és ebben a törökök is ígértek valamit, ugye ők azt ígérték, hogy egy embert, aki menedékjogért folyamodik, átadnak a görög hatóságoknak cserébe egy olyanért, aki illegálisan tartózkodik Európa területén, illetve a határvédelmüket megerősítették, viszont cserébe az európai integráció rendkívül sok ígéretet tett Törökországnak. Folytatni fogjuk, mondtuk akkor, ugye 2016-ban a csatlakozási tárgyalásokat, vízumot ígértünk Törökországnak, vízumpolitikának a megkönnyítését, illetve ígértünk 3 milliárd eurót, amit aztán majd lehet, hogy több körben fogjuk növelni. Törökország pedig emellett megígérte, hogy a határvédelmét főleg a keleti területeken megerősíti, a vízumpolitikájában nem enged be majd olyanokat, akik más harmadik országból érkeznek, és esetleg tovább indulhatnak az európai integráció irányába. Hát ha megvizsgáljuk ezt az ígéret halmazt, akkor ugye valóban azt lehet mondani, hogy Törökország nagyon sok mindent tett, hogy ne felejtsük el, hogy több millióan vannak most a területén menekültek, akiket ő a saját területén ellát, illetve már a munkaerőpiachoz is fokozottan hozzáenged, de azért az európai integrációnak nagyon sok tennivalója van még ezen a területen. Más kérdés, hogy nehezen mennek előre a tárgyalások, ugye tudjuk, hogy milyen emberi jogi problémái vannak az Európai Uniónak, milyen alkotmányos változások voltak Törökországban, amit az Európai Unió nem néz jó szemmel, de mindenképpen ezt a megállapodást valahogy meg kell újítani. Én azt hiszem, hogy ebből a bizonyos 3 milliárdból is azért vannak bizonyos összegek, amik átmentek Törökországnak, és hát csak optimistán tudjunk elébe nézni, hiszen Törökország betartotta, és hát remélem, hogy az európai integráció is be fogja tartani ezeket a kívánalmakat, illetve ígéreteket.
Mert ugye, ahogy említette, 2016 és 2019 között nem csak az történt, hogy mind a két félnek be kellett tartani a bizonyos ígéreteit, hanem Törökországban és Törökország körül is igencsak nagy változások történtek, amire az Európai Uniónak, illetve az európai politikának reagálnia kellett. Csak hogyha van egy olyan lépés, amit Európa elítél, nehéz utána 500 millió eurót átutalni.
Igen, viszont ugye ezek mondjuk azt, hogy címkézett pénzek kellene, hogy legyenek. Ugye itt abban a bizonyos nyilatkozatban megígértük, hogy ennyit fogunk átutalni, és ezeknek a célja elsősorban a menekültek ellátására, vagy a menekültek beépülésével kapcsolatos különböző mondjuk az segélyekre, illetve célokra mehet el. Nagyon nagy vita volt az Európa integrációban, hogy hogy menjen ez. Egyáltalán adjuk oda a Törökországnak, aki majd el fogja költeni ezeket a pénzeket, vagy pedig címkézzük fel, és csak bizonyos célokra lehet felhasználni, vagy akár intézményeket hozzunk létre, és azok fogják elosztani ezeket a pénzeket. Hát ezek a viták még mai napig tartanak, de azért bizonyos összegek már megérkeztek Törökországba, és azért látjuk, hogy ilyen célokra használja.
Az új elnök beszélt arról is, hogy a migráció megállításában különösen fontosnak tekinti, hogy helyben segítsenek. Mire lehet számítani mondjuk Észak-Afrikában, vagy akár a Közel-Keleten?
Ez az európai külpolitikának megint egy nagyon erőteljes, és mondjuk azt, hogy új területe, hiszen két részre lehet bontani ugye az európai külpolitikát. Egyrészt 1958-tól kezdve egy nagyon erőteljes kereskedelempolitikai és külkapcsolati rendszer alakult ki. Ma az európai integráció a világ legnagyobb kereskedelmi tömbje, akinek a legtöbb szerződése van külső országgal. Ezek lehetnek együttműködési megállapodások, társulási megállapodások, vagy egyéb típusú szektoriális megállapodások, és ezeken keresztül az európai integráció tud feltételességet elérni ezeknél az államoknál. Most 2014 után, amikor megindult a menekülteknek a nagy hulláma, az európai integráció kifejezetten erősítette ezt a vonalat, tehát a régi kereskedelmi szerződések megújításánál a feltételesség beépítését, a migrációs kérdéseknek a kezelését, vagy akár a biztonsággal, határvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, és mellette pedig ugye az úgynevezett fejlesztéspolitikai célokban is egyre inkább érvényesíti ezeket. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy ezek a szerződések van, amikor lejárnak, meg kell újítani őket, és itt az Európai Unió, hát Malitól kezdve ugye Fekete-Afrika országai, vagy akár Líbiával kapcsolatban, Egyiptommal kapcsolatban, ezeket mindig beleteszi, vagy a preambuláris részébe, a bevezető részébe a szerződéseknek, vagy pedig az operatív részben számon kérhetővé teszi az országokkal.
Lehet itt változás, vagy lehet itt jelentős fordulat? Értem ez alatt azt, hogy sokkal több pénzt, vagy akár technológiát ad az Európai Unió. Mi a német elképzelés, ami talán Ursula von Leyen leendő tevékenységére is valami fajta előrejelzést ad, vagy adhat?
Ugye ez egy nagyon központi kérdés, hiszen hogyha az Európai Unió csak úgy adja a pénzt, nem tudjuk, mi történik vele. Ugyanakkor az Európai Uniós mechanizmusokon kívül a tagállamoknak is van fejlesztéspolitikája, segélypolitikája, vagy éppen valamiféle támogatási politikája. Az Európai Unió ott tud adni, ahol, illetve ott tud ugye kívánalmakat felállítani, vagy feltételeket, ahol tud valamit adni cserébe ezeknek az országoknak. Márpedig amit tud adni, az ugye a piacra jutás, tehát ezeken keresztül tudjuk ezeket érvényesíteni, tudunk közvetlen pénzeket is adni, de természetesen, ahogy mondtuk, ez csak akkor, hogyha megfelelő intézményrendszerrel párosul, és ezeket nem tudjuk elérni, nem tudjuk áthatóvá tenni, hogy a helyi politikai elit nem mindig engedi be az Európai Uniót az elosztási rendszerekbe. Úgyhogy szeretnénk mindenképpen ugye itt a nagy európai programokat a saját intézményrendszerükön keresztül közvetíteni, illetve a piacra jutás feltételének pedig megszabni azt, hogy bizonyos számokat tartsanak be, vagy bizonyos intézményeket építsenek ki. Ez egy nagyon nehéz feladat, és ugye itt a közös kül- és biztonságpolitikán belül a 2011 óta jelenlévő úgynevezett Európai Külügyi Szolgálatnak is nagyon nagy szerepe van.
Néhány perccel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy az elmúlt 5 év, illetve a különböző Európai Uniós döntések hogy befolyásolják az új bizottságnak a leendő munkáját. Mekkora hatása van Ursula von der Leyennek, illetve a testületének a már készülő következő 7 éves költségvetésre? A finn elnökség ugyanis napokon belül decemberben terjeszti ezt az uniós csúcsai.
Biztos, hogy lesz szerepe, hiszen ugye az előző költségvetési időszak az gyakorlatilag már készen volt, amikor az akkori biztos és a biztosi kollégium megkezdte a munkáját. Most ugye még van nagyon sok nyitott kérdés, és nagyon húsbavágó, számunkra is húsbavágó kérdések. Ráadásul megint csak alapkérdések azok, amelyek ezt a költségvetésnek a vitáját még övezik. Tehát nem csak egyszerűen a mennyiségről van szó, milyen magas legyen a plafonja például a költségvetésnek, a bevételi kiadási oldalnak az elosztásáról is szó van. Ugye tudjuk itt a kohézió barátai csoport, az milyen sikeres volt 2014-ben, sikerült elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk maguk elé akkor. Most is van egy ilyen csoport, akik szeretnék megtartani a kohéziós támogatásokat. Vagy például ugye a kondicionalitásnak, feltételességnek, a beépítésének a kérdése a költségvetésbe, de ugyanígy a bevételi oldalon belül a különböző forrásoknak az újra osztása, hiszen itt szeretné a bizottság a tagállami hozzájárulások mellett egyre határozottabban megjeleníteni azokat az autonóm forrásokat, amiből önálló európai politikák építhetők függetlenül a tagállami hozzájárulásoktól. Ugye itt például a széndioxid adókon keresztül, vagy műanyagadón keresztül csökkeníteni szeretnék az áfát. Ezek mind olyan nagyon fontos kérdések, mert áfának az arányát természetesen, ezek mind olyan kérdések, amelyek az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a bizottságnak az asztalán lesznek, tehát érdemben vállalható az, hogy a bizottság az hozzátesz, elvesz, vagy közvetít a tagállamok között.
És akár a főszámokat, vagy főirányokat képes lehet még megváltoztatni? Lehet erre rá hatása? Mennyire köti meg a kezét az, amit az elmúlt hónapokban végeztek a tagállamok, a bizottság, mert hogy ugye az volt az eredeti cél, ami már akkor is látszott az év elején, hogy nem valósul meg, hogy még az új bizottság beiktatása előtt meglegyen a költségvetés.
Minden nyitott még egyelőre, tehát amíg ugye nincs megállapodás, addig bármiről lehet vitatkozni. Én azt hiszem, hogy érdemi dolgokról is lehet, tehát ezeket a bizottságnak itt a legfőbb feladata, hogy a saját javaslatát megpróbálja keresztülvinni, bár látszik, hogy itt a tagállami ellenállás az nagy, volt egyébként az Európai Parlamentnek is javaslata, ugye azok a javaslatok is részben beépültek, de a tagállamok fogják a végső szót mondani, tehát itt inkább egy közvetítő és kompromisszumkereső feladata van a bizottságnak.
Magyarország számára várhatóan milyen időszak lesz ez a következő hét év? Most ebben a pillanatban mit tudunk, vagy mit gondolunk erről?
Én azt hiszem, hogy azokat a kiadásokat, amelyeket az Európai Integráció 2014 és 20 között Kelet-Európára, illetve Magyarországra elkülönített, ezeket nagy szerencsével körülbelül hozni tudjuk, hanem akkor talán kevéssel alatta fog maradni a költségvetésnek, főleg a kohéziós regionális támogatásokra szánt összege. A mezőgazdaság, ami a másik nagy terület, ott szintén úgy néz ki, hogy azok a számok, amelyek az előző költségvetési időszakban minket érintettek, azok nagyjából érintetlenek maradnak, de azért a Brexitnek a következménye, illetve az egyéb területekre fokozottan érvényes kiadások, átstruktúrálódásokat fognak okozni, és ezek hát nagy kérdőjel, hogy hogyan fognak majd az elkövetkezendő évtizedekben, vagy akár években a tankönyvekben szerepelni, hogy ebből le tudtunk-e hívni olyan támogatásokat, amiket szeretnénk, és föl tudtuk-e ezeket használni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!